Super. Jó, oké, kezdjük el. A mai napra egy olyan témát hoztam, aminek azt a címet lehetne adni, hogy az Isten képűségünk. És ezt a témát jelnem körbe. Igen, köszönöm szépen, kim van a QR kód meg a Slido-nak a kódja. Légy szíves, 50-korra később szóljál, hogy mi 50-kor, hogy nem néztük meg, ha meg kérdések. Jó, köszönöm. Tehát most próbálok odafigyelni, hogy a kérdésekre legyen idő. Tehát ugye a Biblia azt tanítja, hogy mi Istennek a képmását hordozzuk. Ezzel kezdenénk. Ez egy alapigazságja az igének. És három területet nézzünk meg. Az egyik, hogy a teremtésben, mert az ige beszél erről, beszélnék a házasságról is, meg aztán az újjáteremtésben. Úgyhogy, ha várjuk egy pillanatot még, ha valaki még szeretné azt ott beszkennelni, de aztán mennénk tovább egy képen, hogyha tovább mennénk, kérlek. Igen. Ezt tudom, aki nagyon ismeri az igét pontosan, az tudja, hogy ez nem egész nézett ki, mert hogy mezítelenek voltak, de mindegy, ez olyan szép kép volt, úgyhogy... Úgyhogy gondoltam, hogy ezt illusztrációnként. Na és ugye az ige azt mondja, hogy Istennek a képére lettünk teremtve, és megnéznénk néhány alapvető igét ennek kapcsán. 1 Mózes 1, teremtés. A 26-os verstől olvasom. Ugye 6 nap alatt teremtette meg Isten a földet, az eget és a földet és minden élőt, és a 6. napon teremtette az embert. 26-os vers. Igen. Akkor ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére. Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette. Férfiúvá és asszonyjá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Azután ezt mondta Isten, íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen az eredeletek. A föld minden vadjának, az ég minden madarának, és a földön csúszómászó mindenféle állatnak pedig, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó, és lett este és reggel a 6. nap. Rengeteg minden van ebben. Most nézzük meg nem fogunk mindenre kitérni, nézzük meg a 1 Mózes 2-nek a 7. versétől, ott van néhány további részlet. Ekkor megformálta az Úr Isten az embert a föld porából, és életleheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Egy kertet ültetett az Úr Isten Édenben, kelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, és a jó és a gonosz tudásának fáját. Édenből pedig egy folyó jött ki a kert megöntözésére, és onnan elágazott, és 4 főágra szakadt. Az első neve Pisón, ez az, amely megkerüli Havilá egész földjét, ahol az aranyterem. Ennek a földnek az aranya igen jó, van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyó neve pedig Gihón, ez az, amelyik megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyó neve Hiddekel, ez az, amelyik Asszíria hosszában folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta az Úristen az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. És azt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Azután azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki hozzáillő segítőtársat. Ekkor az Úristen mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat formált a földből, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi azokat, mert amilyen nevet adott az ember az élő állatnak, az lett annak a neve. Nevet adott az ember minden állatnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de nem talált hozzáillő segítőtársat az embernek. Az Úr Isten tehát mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt. Akkor kivette egyet az oldalbordái közül, és hússal töltötte be a helyét. Az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá formálta, és oda vitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testé lesznek. És az ember és a felesége mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték. Nem úgy, mint a képen. És egy pillanatra még átlapozok Márk evangéliumába, ahol Jézus is ugyanúgy idézi ezt a részt a teremtésből, mikor kérdezték a házasságról, meg az elválásról igazából, hogy miért engedte meg Mózes az elválást. Márk 10:6-tól olvasom. Igazából az ötöstől olvasom. Jézus akkor azt mondta nekik, szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot, amivel egy vállólevéllel megengedte Mózes az elválást, mert a teremtés kezdete óta, mondja Jézus, a teremtés kezdete óta Isten férfiúvá és asszonyá teremtette őket. Azért elhagyja az ember apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ugye ez pont idézete a 1 Mózes 2-ből. Azért többé nem kettő az, hanem egy test. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Kezdjük azzal, hogy én még az iskolában úgy tanultam, hogy állami iskolába jártam, megtérésem előtt, és evolúciót tanítottak nekem, egészen bizarr dolgokat, hogy az embernek a fején is volt régen egy szem, ami idővel így jó, tehát ilyen science fiction dolgokat is tanítottak. De ugye azt tanították, még a történelemkönyvben is emlékszem, hogy ott van a majom ott a fán, és akkor így nem tudom, így rájön a majom, hogy azzal a kővel, ha dobálok, vagy megdobom az állatot, akkor... Az embert úgy állították be, mint egy másik állat. Mint egy másik állat. És ezt emlékszem például, voltunk egy... Még Angliában, amikor a legelső gyermekünk megszületett, egy felkészítő tanfolyamon vettünk részt, hogy mégis hogyan, mint, hogyha esetleg otthon indul be a szülés, akkor mit csináljunk. És ott is, aki tartotta a tanfolyamot, mondta, hogy hát végülis az ember is csak egy állat, és akkor így mondta, és akkor így, nem egy állat. És egyébként éppen ezért egy nagyon-nagyon gonosz dolog az evolúció, mert pontosan meglopja ettől az embert, hogy ő Isten képére teremtett. Az Isten képmásúságunktól akar meglopni, megrabolni minket az evolúció. Ebből a szempontból is egy nagyon gonosz dolognak tartom. Mert nézzük meg az embernek a teremtését, hogy mennyire egyedi. Ugye egy külön nap, kezdjük úgy, hogy 5 napon keresztül zajlott a teremtés, a 6. napon teremtette Isten az embert. Ugye szokták hívni a teremtés koronája. Mert tényleg az, így a végén Isten megteremti az embert. És azt mondja, visszalapozok az 1 Mózes 1-re, azt mondja, teremtsünk embert a magunk képmására és hasonlóságára. Uralkodjék a tengerhalain. Tehát Isten a saját képére, saját hasonlóságára teremtett meg minket, uralomra teremtett minket, férfiúvá és nővé teremtett meg minket, megáldott minket, szaporodjunk, sokasodjunk, ezt a parancsot adta nekünk. Um, egy gondolat, ezt valahol hallottam, hogy végül is meg kéne ezt jobban vizsgálnom egyébként az ige alapján, de azt hiszem, hogy ez így van, hogy ugye amikor az állatoknak a teremtéséről beszél az ige, akkor azt mondja, hogy álljon elő, tehát a földből álltak elő. Majd ezt mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől. Vagy itt van 24-es vers, 1 Mózes 1.24. Hozzon a föld élő állatokat. Tehát, hogy a földnek parancsolt, hogy állítsa elő. De az embernél nem a föld állította elő az embert, hanem Isten formálta meg a saját kezével. Tehát ebben is egy nagy-nagy különbség van a között, hogy hogyan teremtette meg Isten az embert, és hogyan teremtette meg bármi egyebet. Tehát az embernek a teremtése teljesen elkülönül minden egyébtől. Az embernek a teremtése egészen egyedi a minden máshoz képest. És ez ezért van, mert Isten a saját képmására mindenféle értelemben alkotott meg minket. Az volt a szívem, hogy tegyünk egy kis kitekintést egy témáról, mert ugye az emberi életnek az értéke is kapcsolódik ehhez. Tehát az emberi életnek az értéke abból fakad, hogy tehát egyrészt Isten megteremtette, tehát minden életnek van értéke ilyen szempontból, de az emberi életnek abból fakad az értéke, mert Istenre hasonlítunk. Tehát amikor elmegyünk az utcán, és ott fekszik a csövi, és nem tudom, 4 hete zuhany nem látott, ott bűzlik, Istennek a képmásáról beszélünk. És ezért is rettenetes, amikor egy ilyet lát az ember, mert Istennek a képmása. Ugye Jézus is azt mondja, hogy ő is azonosul az emberekkel. Az Új Szövetségből olvassuk ezt, hogy ha valakivel megtettétek, legkisebbek közül velem tettétek meg, adtatok neki egy pohár vizet, vagy nem tudom, vagy felruháztátok. Azt hiszem, Máté evangéliumának az elején van ez valahol. Amikor emberekről beszélünk, mindegyiken ott van Istennek a kéznyoma, az ő képmása. És ebből fakadóan érdemlik meg az emberek azt, hogy tisztelettel bánjunk velük, hogy értékesnek tartsuk őket, mert az értékük ebből fakad. És ugye az élet hol kezdődik? Ez van a szívem, hogy erről beszéljek picikét, mert az élet ugye a fogantatásnál kezdődik, amikor megfogan. Felolvasom nektek a 139. Zsoltárt, Dávidnak a Zsoltárát, gyönyörű. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem az etudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől, arcod elől, hová fussak? Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem borítana el előled. És félene az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lenne, mint a világosság. Bizony, te alkottad veseimet. Te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Formám nem volt elrejtve előtted, amikor titokban formálódtam és alakultam, mint egy a föld méhében. Szemed látta alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind le voltak írva. és a napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük. Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, Istenem, mi nagy azok száma. Számlálgatom őket, de több a homok szemeknél. Fölébredek, és mégis veled vagyok. Aztán itt egy kicsit a gonoszokról beszél, hogy majd Isten hogy győzi le őket. De ugye ebben is benne van a teremtésnek a csodája, ahogyan Isten megformálja ugye még az alaktalan testéről beszél Dávid. Amikor még ugye megfogan egy pici baba, akkor még csak egy ilyen kerek golyó. Aztán elkezd így formát, ilyen emberi jellegű formát alkotni. Ez is a teremtésnek a csodája. És az élet az itt kezdődik. Az élet itt kezdődik. És innentől kezdve már az a pici baba, már az a golyó Istennek a képmását hordozza. És erre mindjárt visszakanyarodok, de a Biblia azt tanítja nekünk, hogy az ördög, az ellenség gyűlöl minket. Ezt gondolom túlságosan nem lemeg senkit, az ördög gyűlöl minket. És az egyik oka, hogy miért gyűlöl minket, az ez. Mert hogy Istennek a képmását hordozzuk. Őre hasonlítunk, és gyűlöli Istent, küzd ellene, és mivel mi úgy nézünk mint ő, ezért minket is gyűlöl. Miért kell azért gyűlöljön, mert úgy nézünk ki, mint Isten? Mert ugye Isten az, kitaszított őt a mennyből, ő az, aki őt legyőzte, ő az, akire irigykedett, de soha nem kaphatta meg azt, amit akart. Isten elhelyezkedett szembe, ő ellen elázott fel, ezért gyűlöli Istent, és ezért gyűlöl minket az ördög. Ugye a János 10:10-re odalapozok, Jézus is világosan beszél erről. János 10:10. A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az ördögnek nem bonyolult, hogy mi a célja, ki lehet találni. Lopni, ellopni dolgokat tőlünk, ölni, pusztítani. Ez az ördögnek a célja. A János 8:44-ben, hogyha odalapozunk, ott is van egy utalás erre, amikor a zsidókkal van egy nem túl barátságos párbeszédben Jézus. Ezt mondja nekik, ti az ördög atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, aki emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug ő, a hazugság atya. Tehát az ördög kezdettől fogva embergyilkos volt. Onnantól kezdve, hogy föllázadt Lucifer Istennel szemben, mindig is embereket ölt. És pár gondolat ennek kapcsán, mert a mai napig is ezt csinálja. Az ördög az embereket ölni akarja, és különböző módokon ezt teszi, és én meg vagyok győződve arról, hogy ami életellenes a kultúránkban, az mind az ördögnek az ügyeskedése, hogy embereket öljön, és emberi életeket oltson ki. És nevezzük nevén abortusz. Abortusz. A legtöbb élet a világon emiatt veszik el, abortusz miatt. Ez egy olyan, ahogy szokták mondani, a pokol legmélyebb bugyrából származó valami. És nagyon-nagyon releváns manapság. Ugye most volt egy elnökválasztás az USA-ban, ahol az egyik jelölt azt tűzte a zászlajára, hogy az egész országban teljesen legalizálja az abortuszt, ha jól rémlik, egészen a születésnapjáig. Ezt akarták. Rosszul mondom, nem ezt? Nem ügyőzött, hála Istennek nem ügyőzött. De ugye vannak olyan országok, meg vannak az USA-ban is olyan mik ezek, tagállamok, meg városok, ahol a mai nap is lehet akár 9 hónapos terhesen bemenni abortuszra. Mert hogy joga van az anyukának. ez az ördögnek az egyik legdurvább eszköze, amit csinál. Menjünk tovább, amiről szintén az ember csak kinyitja az újságot, olvas, eutanázia. Ez is mind az emberi élet ellen irányul. Az ellen, az élet ellen, amit Isten alkotott meg, és az emberek a saját képmására teremtette meg. És az ördög pusztítani akarja azokat, akik Istennek a képmását hordozzák. De menjünk tovább. És nem akarom, tehát tudom, hogy ez abortusz téma sokakat érint. Nem tudom, hogy akárki, aki hallgat, hogy volt-e abortuszod, vagy sem, vagy ismersz-e valakit. Isten nem gyűlöli azokat az embereket, akiknek volt abortuszuk. Nagyon szereti őket. Nagyon szereti őket. Az abortusz gyűlöli. Mert egy emberi életet kiolt. És egyébként egy másikat meg majd kvázi tönkretesz, az édesanyáit, aki aztán dolgozza föl. Isten nagyon szereti azokat az embereket, akik keresztül mentek ezen. Az ő kegyelme és szeretete ugyanaz mindannyiunk számára. De nézzük meg azt, hogy például mi van még a kultúrában benne. Tehát minden, ami arra irányul, hogy az emberek ne vállaljanak gyereket. Én azt gondolom, hogy ez is arról szól, hogy ugye azt mondta Isten, szaporodjatok, sokasodjatok. És itt meg a fejlett világban kvázi azzal küzdünk, hogy nem születik elég gyerek. Tehát nem szaporodunk, nem sokasodunk, nem töltjük be Isten ezt a parancsot. Én azt gondolom, hogy ez is az ördögnek a munkálkodása. És nyilván egy picit árnyaltabb a kép, de alapvetően az, hogy azzal rémizgetik az embereket, hogy túlnépesedés lesz a Földön. Ez lehet, hogy még 20-25 éve, amikor még mi nőttünk föl, legalábbis az én generációm, akkor még a számok ezt mutatták, de ma már egyértelmű, ez hülyeség. Van talán, azt hiszem Afrika az egyedüli kontinens, ahol még növekszik a népesség. Szerintem Kína már lefelé, már zsugorodik, szerintem India is már kezd oda jutni. Tehát egyértelmű a trend, ahogyan egy társadalom egyre inkább fejlettebb lesz, vagy egyre inkább jólétben él, elindul lefelé. Mert ugye, aki jólétben él, hozzászokik a jóhoz, és ez az ördögnek a hazugsága, hogy a gyerekekben azt látja, hogy ellensége a jólétnek. Tehát amikor az Egyesült Királyságban éltünk, az első munkahelyemen a főnökömnek egy gyerekük volt. És megkérdeztem, hogy nem, miért csak egy olyan jó gyereknek van egy tesója, nem? Tehát egy tesó az egy tök nagy ajándék egy gyereknek. És azt mondta, hogy nem tudjuk megengedni magunknak. Ezt mondta a főnököm. Igen, hogy nem tudja, hogy legyen még egy gyerekük. Sokan egyáltalán nem válnak gyereket, hanem inkább helyette utazgatnak, meg nem tudom, miket csinálnak. Ilyeneket csinálnak. És ez is egy ördögi dolog, mert az élettől, tehát hogy ott az élet ellen küzd. Vagy a jövőtől való félelem. Ó, ez a világ, klímaváltozás van. Ezért minek szüljek gyereket ebbe a világba? Ugye hallottok ilyet? Ez mind egy ördögi hazugság, ami az élet ellen szól. Mert Isten arra hívott minket, hogy életet hozzunk létre, már nyilván ő hozza létre, de ennyiben. Tehát, hogy szaporodjunk, sokasodjunk, és ez ellene szól. És félelmet helyez az emberek szívébe, és ez egy ördögi manipuláció, hülyeség. Jövőtől való félelem. Aztán megint a kultúrának milyen része? Ezek homoszexualitás. Ezek a transz, akármicsodák. Bocsánat, leoperálnak emberekről nemi szerveket. Nem lesz gyerekük. Ez is az élet ellen szól. Ez is egy ördögi manipuláció, aminek az eredménye, hogy nem lesz gyerek. Nem fog gyerek születni. Bármire hivatkozva, mindenféle agymenésre hivatkozva. Úgyhogy én azt látom, hogy a kultúra, és ezért beszélnek arról, hogy a halál kultúrája van sok szempontból körülöttünk, amiben az ördögöt látom munkálkodni, hogy az élet ellen küzd. Azért, hogy élet legyen. Isten arra hívott minket. És sajnos nem ez a mainstream manapság, hogyha az ember beszélget emberekkel. Pedig az ige ezt tanítja, hogy Isten minket arra hívott, hogy szaporodjunk, sokasodjunk, népesítsük be a földet. Nekem annyira tetszik, hogy az iskola, ahova, a általános iskola, ahova a gyerekeink jártak, meg járnak, ott mi négy gyerekkel hát egy ilyen, ilyen átlagos család vagyunk, esetleg átlag alatti, mert ilyen 5-6 gyerekes, 7 gyerekes családok is vannak ott, elképesztő. Pont most a legkisebbünknek az egyik osztálytársa is a legkisebb gyerek, egy nem tudom, azt mondja, 7 gyerekes családban. És ez meg akkor öröm. Na, pár dolog még csak a gondolkodáshoz, hogy miben egyedi az ember a teremtésben. Például beszéd. Tudom, erre mondják azt, hogy hát a papagáj is beszél, a papagáj csak hangokat utánoz, az nem beszél. De hogyan Isten is szólt és úgy teremtett, az ember is tud szólni. És ebben is őre hasonlítunk, és egyediek vagyunk, hogy beszélünk, van beszédünk. Vagy pedig a kreativitás. Ugye ki a legkreatívabb a világon? Hát Isten a legkreatívabb, mert ő alkotott meg mindent. De az, hogy az ember is tud alkotni, az emberének is vannak ötletei, és létrehoz dolgokat. Ez is Istennek a képmását hordozzuk ember. És még egy gondolat ehhez, hogy van, aki erre azt mondta, hallottam ilyet, hogy a keresztényeknek az Istenne annyira hasonlít ő rájuk, ergo ők hozták létre. Tehát, hogy nyilván az emberek találták ki Isten, mert annyira hasonlít rájuk. Én erre azt szoktam mondani, hogy azért, mert valami logikusnak tűnik, az nem jelenti, hogy nem igaz. Tehát, hogy az nem azt jelenti, hogy akkor az manipuláció. Tehát lehet, hogy tényleg úgy van. És az igaz, mondja, hogy tényleg így van. Azért hasonlítunk Istenre, mert az ő képmására lettünk megteremtve. És nem fordítva van ez a gondolatmenet, hanem ahogy az ige elénk adja. Mert a Biblia igaz. A Biblia igaz. Menjünk tovább, jó? A következő, felolvasom nektek az Efézus 5-ből, ami szintén azt fejezi ki, hogy mi Istennek a képmását hordozzuk, vagy rajtunk keresztül mutatja meg önmagát a házasság. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, 5.21-től olvasom. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak. Tehát itt elindul a párhuzam, Krisztus és a házasság. És ő maga a test megtartója. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, tehát itt is a tisztítás, tisztaság. Krisztus is tisztítja az egyházat, és itt is arról beszél az ige, hogy a férfi pedig a feleségét szentelje meg. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségét, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mint az Úr is az egyházat, mert az ő testének tagjai vagyunk. Tehát itt is már az egy testre utal ez az igevers. Kvázi a férnek a felesége is a teste, és ugyanúgy, ahogy a saját testét ápolja, ugyanúgy a feleségét is ápolja. Tehát erre utal. Ez azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Mint ahogy Krisztus is elhagyta a mennyet, ott hagyta az atyát, és eljött miértünk. És ragaszkodik hozzánk. Ti is azért valamennyien kiki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát Isten a házasságot választotta arra, hogy az ő jelleméből egy részt megmutasson. És azt mondják, erre most nem tudok ige szakaszt előhozni, de én is látom ezt az összefüggést, vagy párhuzamot, hogy a Szent Háromságot is visszatükrözi, megmutatja a házasság. Ugyanúgy, ahogy a férj és a feleség is egyek, tehát hogy egyszerre két külön, személy, de mégis egyek. Ugyanúgy a Szent Háromság is. Atya, Fiú, Szent Szellem külön, de mégis egy. Hogy ebben is Isten meg akarja mutatni, hogy ő milyen. A harmadik pedig az utolsó pont, és 50 van, úgyhogy gyorsan ezen fussunk végig, az újjáteremtés. Ez egy, mindegy, ennél jobb képet nem találtam. Róma 8.9-et olvasom föl nektek. Róma 8.29, azért nem érjön. Aha. Akkor 28-t olvasom. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket ismert, eleve el is rendelte, tehát elrendelt minket, hogy fiának a képmásai legyünk. Erre vagyunk rendelve, hogy Jézusnak a képmásaival legyünk. Úton vagyunk. A szellemünkben már az ő szelleme van, Jézusnak a szelleme. A lelkünk, testünk, nem tudom. Tehát, hogy az ő képére formálódunk. Éppen ezért, hogyha valaki már most olyan akar lenni, mint Jézus, igazából ő csak egy picit, tehát ezen az úton akar előre menni. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ha valaki Jézust akarja imitálni, követni, olyan akar lenni, mint ő. Nézzük meg az 1 János 3.2-t. 1 János 3.2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. Ez a fordítás nem adja vissza azt, hogy itt van egy összefüggés. Hogy amiért, tehát mivel meg fogjuk látni őt, úgy, ahogyan van, ezért leszünk ő hozzá hasonlóvá. És ez ugye mai nap is igaz, hogy minél inkább látjuk Jézust, annál inkább ő hozzá leszünk hasonlóvá. Az újjáteremtésben is az ő képére formálódunk. És még az 1 Korintus 6.3-at felolvasom, és az utolsó, az a... Ott Pál apostol csak így odaveti a korintusiaknak, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy miért ráncigálják egymást a világi törvényszék elé, ha valamilyen vitás kérdésük van. Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt, ha peres ügye van a másikkal? Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni? Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgai? Tehát nem erre akar itt Pál, erről akar tanítani, hanem a pereskedésről. De ilyeneket ír közben Pál, hogy mi, a szentek, a világot meg fogjuk ítélni, angyalok felett fogunk ítélkezni. És ezért kerestem egy ilyen képet. Ott leszünk majd a dicsőségben, a mennyben, és lesznek majd ott angyalok, akik felett azt mondja, hogy te mit gondolsz róla? Mondd ki, hogy te mit gondolsz róla? Mondd ki, te. Ránk. Tehát ahogyan Jézus is azt mondja, az atya az ítéletet őrá bízta. Nem az atya fog ítélkedni, Jézusra bízta az ítéletet. Jézus is néhány. Tehát ebben is őre fogunk hasonlítani. Ítélkezni fogunk a világ felett. Úgyhogy az egész, ami életünk, múltunk, jelenünk, jövőnk arról szól, hogy Istennek a képét hordozzuk, és őt az életünkben is mindennel vissza tükrözzük a világnak. És itt szeretném befejezni. És ámen. Van kérdés szlájdon, vagy gondolat? 2. Szerintem ne töltsünk azzal 3 percet, amíg én betöltem. Mi az első kérdés? Amit felolvastam, tehát az egymódos egy és egymódos kettő, hogyha erre vonatkozik a kérdés, hát én úgy tudom, hogy Mózes írta le mind a kettőt, és igazából nem mond ellent egymásnak a kettőt, csak több részletet ad az egymódos kettő magáról az embernek a teremtéséről. Úgyhogy ott egy Mózes egy az egészet végigvesz, és akkor utána az ember teremtéséről többet ír. Egyébként még egy gondolat ezzel eszembe volt, hogy mikor kerestem képeket tehát beírjátok Google-be azt, hogy Ádám teremtése, tehát így akárhány negatív filtert raksz, de minden Sixtuszi kápolnát hozza vissza, amikor ott, tudjátok, amikor Ádám így nyújtja a kezét, és akkor Isten meg egy Én nem tudtam más találni, hogy nagyon-nagyon nehezen adott ki bármilyen más képet, ennyire csak ez. De ha már bejött ez a kép, akkor elolvastam, hogy mégis mi van ezzel a festménnyel, és akkor azt írják róla, hogy ugye Michelangelo, mivel nagyon ismerte az emberi anatómiát, ha megnézik Ádámnak a képét, akkor ott egyel több bordája van. Tehát, hogy úgy festette le, hogy már eleve Ádám teremtésekor ott volt benne. Ilyen nagyon érdekes volt. Bocsánat. Mi a másik kérdés? Nagyon jó kérdés. Ez egy gondolatot egyből hozzá tudok fűzni. Én azt olvastam valahol, vagy mondta valaki, nem tudom, hogy egy feleségnek mennyire sokat jelent az, hogyha a férje az igét olvassa neki. Hallottam ilyet hölgyektől, hogy ezt igényelték, és a férjüktől, hogy olvassa ő az igét. Van ugye a férjnek, a férj feje a feleségnek, meg a szokták mondani, hogy egy család az a legkisebb gyülekezeti egység, és hogy a férjnek dolga egy lelki-szellemi vezetés a családban. Tehát azt gondolom, hogy meg a ige beszél is arra, hogy a szülők megszentelik a gyerekeket, vagy nem, a hívő meg a hitetlen, hogyha van egy hívő meg egy hitetlen szülő, a hívő szülő megszenteli a gyerekeket. Tehát van egy hatása a szülőknek a gyerekekre, és azt gondolom, hogy van egy hatása a férjnek és a feleségre. Itt most az igei kontextusban. És megszentelés alatt, ahogyan Jézus is az egyházat szépíti, tisztítja, a férj is úgy kell, úgy gondolom, támogassa a feleségét, úgy kell, segítse őt, úgy kell, imádkozon érte, úgy kell odafigyelnie őre, hogy az a feleség minél szentebb és tisztább életet tudjon élni. Én valahogy ezt így tudnám megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ezt jelenti. Mert a párhuzam egyértelmű, tehát ahogy a Jézus az egyház, úgy a férje a feleség. Ennyi? Így van. Igen. És nem tudom, hogy ki fűzte ezt hozzá, de tök fontos és tök jogos. Igen? Ja, köszönöm szépen. Mert ugyan az Ószövetség beszél arról, van egy ilyen ige szakasz, azt most nem hoztam ide, hogy az ember meg az állatban ugyanaz a lélek van. De az állatoknak nincsen szellemük. Lelkük van. És otthon most az előszobában tartjuk a kutyát éjszakánként, mert hogy valami volt a csípőjével, és az állatorvos azt mondta, hogy most ne legyen olyan hidegben. És úgyhogy mindig találkozok vele, amikor így megyek előszobába. És mindig így néz rám, és keresem, fürkészem a tekintetébe, hogy egy bizonyos ponton túl nem megy a dolog. Tehát azt látom, hogy egy bizonyos pontig látom, hogy reagál, de aztán nem. Tehát, hogy pedig a kutya szerint az egyik legintelligensebb, leginkább az emberhez alkalmazkodó és olyan állat. Szóval az állatnak nincsen szellem, az embernek van, és az Isten szellem valóban. Köszönöm szépen a kiegészítést. Finito. Oké, köszönöm.